Köszöntöm Önöket, ez itt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő, műsorvezető Kocsonya Zoltán. Legkorábban március 13-án várhatók előzetes adatok az idei felsőoktatási jelentkezésekről. A médiában megjelent számok egyelőre találgatások, közölte az oktatási hivatal. A hivatal közleményében azt írja, véglegesnek mondható adatok csak a beérkezett e-felvételit hitelesítő adatlapok, valamint a hagyományos postai úton feladott jelentkezési lapok teljes feldolgozása után állnak rendelkezésre. Az Edukáció Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Munkatársai folyamatosan dolgozzák fel a jelentkezéseket, amelyek alapján előzetes adatok legkorábban március közepénre várhatók. A felsőoktatásba jelentkezők számáról a jogszabály szerint a jelentkezési határidőt, azaz március 1-ét követő 50. napon, április 19-én lesznek hitelesített végleges adatok. Az internetes felületen jelentkezők esetében a hitelesítések postára adása, vagy az ügyfélkapun történő érvényesítés határideje március 11-e volt. A minőségnek, a teljesítményelvnek kell a középpontban lennie a hazai felsőoktatásban. Így látja a napokban hivatalba lépett felsőoktatásért felelős államtitkár. Klinghammer István hangsúlyozta, minél hamarabb tisztázni kell a hallgatói szerződések pontos feltételeit. Klinghammer István felsőoktatásért felelős államtitkárral Klava Irihárd készített interjút.
A kormányzat hajlandó több pénzt adni a felsőoktatásnak, akkor, hogyha látja, hogy az egy megfelelő célt szolgál. Tehát olyan célt, hogy célzott. Tehát nem az, hogy egy összeget szétoztunk az eddig elmúlt 20 év vállalkozó elvek helyett. Hogy senki ne legyen kisítő. Mindenkinek lehetősége van, hogy a minőség irányába, meg a hasznosság irányába ellépjen. Tehát egy egyetemnek, főiskolának, a hallgatóknak meg egyértelmű, hogy ha megvan a lehetőség, hogy tanuljanak, akkor megkérem őket, hogy tanuljanak. Legyenek motiváltak, szorgalmasak legyenek, csak lépni kell. Az egyik lépés az, ugye mondtam, hogy az oktatók minősége a legfontosabb, ezt sajnos nem én mondtam, hogy Ötvös Lórán mondta egy évnyitó beszédébe, hogy azt határozza meg. Ugye a Magyar Tudományos Akadémia és a pár nagy egyetem létrehozott egy elnézést a betűszó, hogy MTMT nevű rendszert, ez a Magyar Tudományos Művektára. Oda minden oktató és kutató föltölti azt a tevékenységet, ami büszke. Ami igazolja, hogy ő egyetemi oktató és a saját kutatását is beépíti az oktatásába. És ott meg tudja nézni, illetve össze tudja vetni a saját tudományterületen működő más kollégáival más helyen, hogy hol áll a sorba. És ebből le tud vonni egy olyan következtetést, hogy ő részt tud ebbe a versenybe venni, vagy jó helyen van, és büszke magára, vagy azt mondja, hogy az ördög tudja, hogy miért, eldönteti, talált mentséget is, de hát ez nem biztos, hogy ő a helyén van, mert nem a kormányzatnak kell eldönteni, hogy ki alkalmas, ki nem, hanem azt eldönti ez a tudományban folyó versengés. Mert azt én őszintén vallom, hogy a tudomány művelésébe, a sportba és a művészetbe nincs demokrácia, teljesítménnyel van. Ezt nagyon szépen lehet látni. Hát itt is át kéne annak menni, és itt most már kicsit a hallgatók is rátérek, hogy a felsőoktatásból a részvétel az nem úgy alanyi jog, mint hogy sokan gondolják. Persze alanyi jog arra, annak mindenkinek jár, aki a feltételeket, a motivációt, a felkészültséget biztos tudja és vállalja. Tehát, hogy itt van a nagy tévedés, hogy mert megint visszatérek a nyugati példákra, meg Amerikába, a világban az egyetemek így működnek. Így működnek, hogy teljesítménnyel van. Mindig elmondják, akik hazajönnek, hallgatóink, Erasmus, meg egyéb ösztöndiákból, hogy a hallgató között is milyen hajtás van, hiszen ő tényleg az életre tanul, és ma jó állást akar szerezni. Azért tanulja, és azt a szakot, és nem lóbálja a lábát, mert drága a külföld és az egyetemre járás, nálunk is.
Ön szerint mivel fogja kezdeni, vagy mivel kell, vagy mivel lehet kezdeni a felsőoktatás átalakítását?
Jó, hát a napi feladatok azok adódnak. Gondoljon arra, hogy a miniszter úr létrehozott kerekasztalt. Emlékszik, hogy a rektori konferencia hallgatőhő. Hát az első lépés az ennek a keretébe a hallgatókkal szeretném tisztázni azt, mert ez veri a legnagyobb port. Én szerintem egy kicsit eltúlozva is, de ebbe is mindenki hibás, nehogy félrejtés, de nem mindent a hallgatók cipőjébe toljuk, de lehet oda is, de van egy másik láb is, ez az én lábam, mondjuk mostantól a kormányzati láb, meg lehet a trombitát fújókba is, az a sajtó elnézést. Tehát itt eldönteni tulajdonképpen most mi is a fő probléma, mert vannak olyan dolgok, amik hiszek benne. Nem probléma, a morál az nem lehet probléma. Tehát, hogyha a közösséget igénybe veszem, vagy igénybe akarom venni, mert nem kötelező, nehogy félértés legyen. Ugye lehet tanulni úgy is, hogy én vállalom, vagy a családom a költséget, lehet úgy is, hogy a diákhitel kettőt, ami hihetetlen kedvező kamatozású, ha arra gondolok, hogy mennyi lehet most kölcsönt vőven bármire, azt is, meg lehet kérni ezt a közösség támogatását is, amit vissza se kell fizetni, és ezért nem értem azt, hogy amikor arról van szó, hogy viszont a közösség ezért elvár valamit, akkor ilyen nagy port ver fel, ugye ez a rökközkötés. Hát ez egy kicsit el van túlozó, úgy gondolom, ezt mindenféleképpen tisztázni kell. A feltételeit. Nem azt, hogy vállalni kell, aki kérte a segítséget, és igénybe vette a közösség támogatását, hanem mennyi ideig, hogyan, mekkora összeget, tehát a formáját.
Bocsás, meg épp ezt akartam kérdezni, hogy a több interjúban is azt mondta, hogy a feltételekről lehet tárgyalni. Igen. A konstrukcióról nem, de a feltételekről igen. Önben van egyfajta minimum feltételrendszer, tehát önnek van már egy viszonylag...
Nem, én most úgy értelmeztem ezt, ez most lehet, hogy egy ilyen félértelmezett államtitkári valami, de úgy érzem, hogy amit képviselni kívánok, az tulajdonképpen a magyar államnak, a magyar nemzetnek, ez nagy szónak tűnik, de nem lehet más mondani, ennek az érdeke. A feljövő értelmiséggel, egyetemekkel jövő fiatalok azt érezzék, hogy itt semmiféle büntetés nincs. Én jobban szeretném, hogyha a hallgatók nyilatkoznának és a vállalásukat közölnék. Azért, mert tulajdonképpen ez nem kötelező, az előbb mondtam. Hát, ha ő kéri, akkor legyen kedves, vállalja. Ez egy lehetőség neki. Arra, hogy, és itt van, amit javasolni szeretnék, és remélem, hogy a kormányzat ezt befogadja, mert a tárgyalásra megy, hogy egy annyi ideig van neki a közössége szemek kötelezettsége, amennyi ideig tanult. 4 évig, 5 évig, 6 évig, tehát ennyit. A kamat az nem büntető kamat legyen megemelt, hanem annyi, amennyit mondjuk a diákhitellel, nem is a diákhitel kettővel, a diákhitellel igénybe venne. Hogyha mondjuk megszakítja a tanulmányait, nem azért megálltalkodott vagy valami, hanem rádöbben, hogy nem megy neki, körülménye változnak, akkor lehessen az egészet áttolni például ilyen diákhitel konstrukcióban. Tehát akkor is tartozik. Tehát akkor ne úgy legyen, hogy mindenki annyit fizet vissza, illetve tudja, hogy dupla ideig, de hogy mindenki annyit fizet vissza, mint amennyi bekerült a képzése, mert higgy el nekem, hogy nagyon nehéz meghatározni a képzést. Hát ha rágondol arra, hogy csak megnézve, mondjuk a fizetős orvos képzést, tudja, hogy mennyi Pécset, Szegeden, Debrecen, Peste, 4 különböző számot lát. Hát akkor fölmerül magába, hogy az államilag finanszírozott orvos képzése lehet, hogy egyforma. Aztán nem menjünk tovább a jogással többé. Ha nem mondjuk azt ilyen kategóriában, tudja, hogy az igen drága a képzések, hát ezt kulturáltabban kell megfogalmazni, ilyen az orvos, az állatorvos, ilyen a vegyész, biológus, tehát ez nem például nélkül, az mekkora összeget fizet. És az legyen egy szumma. Most nem akarok számot mondani, amit a fizet. Szóval nem lehet ezt így filérek tudja kiszámolni, meg nem is kell, hiszen a mi értelmiségét képezzük, és ugyanakkor legyen egy következő kategória, mondjuk a műszaki területre, és a többi TTK szakra, mondjuk valamit, és mindenféle, csak hogy rövidítsem, az egyéb szakokra. Én még talán egy 4. kategóriát is javasolnék a művészeti képzésem, az egész speciális képzés, és az legyen, hogy ez a nyilatkozat, hogy aki ezt igénybe veszi, mert nem kötelező, még egyszer hangsúlyozom, hát az ezt vállalja. Mert azért teoretikusnak tartom a kérdést, mert az ország kijön ebből a présből, amiben vagyunk. Nehogy azt higgye, hogy olyan óriási lenne az elvándorlás. Hát most is az orvosok azok, akik úgy várnak, mint a cukrot Nyugat-Európában, de hova? Svédországban, Norvégiában, Németországban, Angliában. De Portugáliában nem sokan mennek meg Belgiumban, meg ha így nézegeti. Az is egyszerűen telítődni fog, ezt higgye el nekem. És ha jobb, sikerül megemelni az orvosok bérezését, amit akkor már rajta van, és hát történtek, tudja, az ösztöndiek, hagyd ne menjek, ismeri a hallgató, akit érdeklődik, nem mennének el. A mérnököknek, ha látja, azért szömmel idehozzák a gyárakat, és itt keresnek mérnököt. Az informatikus ugyanez van, nem beszél, hogy már otthonról is tud sok informatikus dolgozni. Egy jogász, egy tanár, meg egy közgazdász, az nem nagyon megy el. A gondot látok kicsit abba, hogy van egy elég pimasz megjegyzésem, nem bántónak szántom, a tücsök szakokon végzett hallgatók. Ezt azt értem, ugye a hangyaszak az ellentéte, azok a hallgatók, akik ahol a képzés valamilyen módon nem igényel akkora rákészülés, akkora energiákat, sem időben, sem másképp, ott az a gond, hogy ezek a hallgatókat egy kicsit mi, egyetemi emberek a fejkvóták miatt, amire rákényszerültünk, zsákutcába vezettük. Hiszen most döbbenek rá, hogy nincs rájuk társadalmi igény, mármint a szakmai felkészültségre. Ők nem értéktelen emberek, csak nincs rá igény. És mert ők lesznek vendégmunkások, nőrszök, pincérek, stb. De ők sem maradnak végig, mert nem a szakmákba helyezkednek el. Ők is az önnek, mert nem életcél Londonban, alvéletbe lakni.